Zsuzsanna szerkesztette. Műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Csütörtökön létrejött a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a Nemeskürti István Széchenyi és Kossuth nagydíjas irodalom és filmtörténész egyetemi tanár nevét viselő új tanárképzőkar, közölte az egyetem a távirati irodával. Az új egyetemi fakultás a felsőoktatási törvénynek megfelelően augusztus 1-én alakult meg a tanárképző központ elődintézményéből, ismertették, hozzáfűzték. A kar feladata az egyetemen már megkezdett intézmény és szakfejlesztési folyamat folytatásaként a tanárképzés megújításában való aktív részvétel lesz a jövőben. A tájékoztatás szerint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ezentúl szerepet vállal a tanárképzésben is. Az egyetem feladata a magyar állam működtetésében legfontosabb szerepet vállaló szakemberek képzése, a tanári pálya pedig épp úgy e közszolgálat része, mint az egyetemen oktatott többi hivatás. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárképzése 2025. szeptember 1-én indul, közölték. Az MVM automatikusan módosítja és minden napra rögzíti a rezsicsökkentett áru kedvezményes földgázmennyiséget, a diktáláson alapuló hőmérsékletfüggő havi számlázás, illetve az éves leolvasást követő elszámolások esetében 2024. augusztus 1-től. Közölte az MVM Next energiakereskedelmi ZRT a távirat irodával. A tájékoztatás szerint az MVM az ügyfelek visszajelzéseit figyelembe véve egyszerűsítette és tervezhetőbbé tette a kedvezménykiosztás módszerét. A kedvezménykiosztás megváltozása nem befolyásolja a kedvezményes évre vonatkozó rezsicsökkentett mennyiség eddig megszokott mértékét. Azt az MVM újabb egyéves időszakra változatlan feltételekkel és áron biztosítja, írták a közleményben. Felhívták a figyelmet arra, hogy a kedvezménykiosztás egységes lesz függetlenül attól, hogy az ügyfél csak fűtésre, vagy fűtésre és főzésre, illetve vízmelegítésre is használja a földgázt. A kedvezményes mennyiség kiosztása a jövőben jellemzően nem függ a tényleges hőmérséklettől, a kedvezmény mértéke minden napra előre rögzített. Új államtitkárokkal erősít a Kulturális és Innovációs Minisztérium augusztus 1-től. Hankó Balázs miniszter javaslatára Súlyog Tamás köztársasági elnök, Koncz Zsófia országgyűlési képviselőt családokért felelős államtitkárnak nevezte ki, közölte a Tárca a távirat irodával. Koncz Zsófia az elmúlt években miniszterhelyettesként dolgozott, előbb a Technológiai és Ipari Minisztériumban, majd az Energiaügyi Minisztériumban. Munkájára, széleskörű tapasztalatára, a családtámogatások további egyszerűsítésének és bővítésének előkészítésében számít Hankó Balázs, olvasható a minisztérium közleményében. Mint írták, a területért korábban felelős Hornung Ágnes az otthonteremtés finanszírozásához kapcsolódó pénzügyi folyamatok szabályozásának felülvizsgálatáért és egyszerűsítéséért, valamint a lakossági állampapír stratégia megújításának koordinációjáért felelős kormánybiztosként folytatja munkáját. A Kulturális és Innovációs Minisztérium közigazgatási államtitkára Újsági György lesz, aki több mint egy évtizede több tárcánál vezetőként látott el jogi, koordinációs és irányítói feladatokat. Jogi és koordinációs helyettes államtitkárként Halász Zsolt csatlakozik hozzá. Szeptember 1-től zöld rendszámot kizárólag a tisztán elektromos és nulla emissziós gépjárművek kaphatnak, a külső töltésű és a növelt hatótávolságú környezetvédelmi osztályba sorolt járműveken 2026. november 30-áig le kell cserélni. Lezárul a zöld rendszámos luxus terepjárókkora, közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium a távirat irodával. A közleményben felidézték, hogy 2016. január 1-től a plug-in hibrid járművek jelentős, a zéró emissziós, azaz tisztán elektromos és hidrogén meghajtású gépjárművekkel megegyező mértékű kedvezményekben részesültek. Az eltelt 8 év azonban vegyes tapasztalatokat hozott mind a technológia környezetvédelmi értékére, mind az ezt használó autókra vonatkozóan. Végül az időjárásról. A változó mennyiségű és időszakosan akár meg is vastagodó fátyolfelhőzet, illetve a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás. Csapadék hazánk nagy részén továbbra sem várható, de délutántól a nyugati, északnyugati, esetleg az északi tájakon kevés helyen kialakulhat záporzivatar. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad, csupán zivatarok környezetében lehet szélerősödés. A hőmérséklet napközben 32 és 37, késő este 20 és 28 fok között alakul. Híreket hallottak.
Beszélgessünk gondjainkról.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Klész Beáta. A mai alkalommal tanúságtevő összeállításokat hallanak. Elsőként Szakári László, az egykori Kék Csillag együttes vezetőjeval megtéréséről. A tanúságtétel a 2021. évi Szeretetvölgye találkozón hangzott el Török Bálinton. A hanganyagot a Szeretetvölgye bocsájtotta rendelkezésünkre, melynek további videói a YouTube-on elérhetők. Indítsuk tehát a tanúságtételt a Kék Csillag együttes egykori slágerével.
Naposszak nézném a kékeket, mikor nincsenek sehol fellegek. Vibráló fényük, de tiszta szín, mint a két szemet, amikor rám tekint. Ne feledd el, hogy a fárok rád, ugyan itt ihajban a molónál. Jönnek az összes haverok is, összehozunk egy házi bulit. Öten, tizen vagy húszan leszünk, már kicsik a hely, nem mindegy nekünk. Üres a kéri és a szomszédság, elvisel egy zajos éjszakát.
Szakári László vagyok, 1944-ben születtem Budapesten. Műszaki embernek készültem, de 1963-ban megnyertünk egy Ki mit tudott, és ez meghatározta aztán az életem további menetét. Zenész lettem. Keresztény családban születtem, szüleim pedagógusok voltak. Otthonról megkaptam a vallásos katolikus nevelést. Mint zenész, már nyugaton dolgoztunk, nagyon sok pénzt kerestünk a zenekarral, és úgy nézett ki, hogy minden fut a maga útján, sínen vagyunk. De a sok pénz megzavarja az embereket. És egy idő után láttam, hogy azt, amit létrehoztam, mint zenekarvezető, tovább nem tudom megtartani, és 18 évi zenekarvezetés után úgy éreztem, hogy újra kezdeni már nincs erőm. Ez bennben történt, ez a felismerés, 1979. februárjában. Bennben játszottunk akkor az ottani legnagyobb helyiségben, a Kurszálban. Nagyon komoly depresszióba estem, mert nem tudtam elképzelni, hogy mi lesz tovább az én sorsom, mi lesz a családommal, mert minden a zenekarra épült. Úgyhogy 3 napig, éppen hogy csak lementem dolgozni, senkivel nem akartam találkozni, beszélgetni. És a 3. napon egyszer csak azt éreztem, hogy nem vagyok egyedül a szobámban. Nem volt ott senki, más ember, de éreztem egy erős jelenlétet, és egy bizonyságot a szívemben és a szellememben, hogy higgyek abban, amit nekem gyerekkoromban az Istenről tanítottak, és keressem meg a saját hitemet. És ha ezt megtalálom, akkor rendbe lesz hozva az én életem. Tehát meg kell térnem. Ezzel kezdődött. És aztán az Úrtól megkaptam azt a kegyelmet, hogy valóban át tudtam adni az én életemet. És akkor visszanéztem az addigi életemre, és rájöttem arra, hogy semmi sem volt hiába. Mindennek volt értelme, még a látszólag rossz dolgoknak is, mert az Isten ebből tanított. ebből készített fel engem. De hozzá kell tennem, hogy volt egy érdekesség ezt megelőzően. Ugyanis 1981-ben, amikor végleg úgy döntöttem, hogy befejezem a zenélést, mikor az utolsó alkalommal a Hammond orgonámnak a tetejét lecsuktam, akkor kijött a számon egy olyan mondat, amin magam is csodálkoztam. Azt mondtam, hogy ha én ezt még egyszer kinyitom, csak Isten dicsőségére fogom tenni. És az Úr szavamon fogott. Az ország összes sztárjával dolgoztunk. A Szécsi Palinak 2-3 éven keresztül haláláig mi voltunk a kísérő zenekara. Cserháti Zsuzsa velünk kezdett. Az ismertsége az a első Szécsi showhoz kötődik, aminek hát mi voltunk a zenekara a Pali felkérésére.
Mi volt a zenekarotok neve?
A zenekar neve Kék Csillag volt. Mi ezen a néven nyertünk 1963-ban, ki mit tudott. Ezen a néven működtünk itthon, egészen addig, amíg a zenekar itthon működött, és ez 1977 vége volt. Attól kezdve már csak külföldön dolgoztunk, aztán jött a törés, és tulajdonképpen vége lett mindennek.
És akkor jött a közösség, amit úgy hívnak, hogy?
Az isteni szeretett közösség, amit Regina Collins, angliai nővér, hozott létre itt Magyarországon, és hát, hogy ebben nekem még egy szerepet is szánt, az egészen biztos, hogy az Isten akaratának a következménye volt. Mert én soha nem mondtam a nővérnek, hogy nekem zenész múltam van, és nekem ilyen terveim lennének, hogy a közösségben valamilyen zenei szolgálatot szeretnék teljesíteni. Ez így alakult, és aztán mondom, visszanézve láttam azt, hogy ez tulajdonképpen az Isten munkája volt, fölkészített előzőleg arra, hogy technikai, meg zenei szinten elegendő képzettségem legyen ahhoz, hogy ezt csinálni tudjam.
És ezt mióta csinálod?
1994-ben kezdődött el ez a szolgálatom, és hát az most már éppen 20 éve. Minden héten van szerdán egy nyitott alkalom, és egy szűkebb, de szintén nyitott alkalom szombat este. Úgyhogy ezeken az alkalmakon mindig ott vagyunk, ketten az öcsémmel, Mátyással, aki basszusgitározik és énekel. Ezért nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy ezt megadta, hogy ezt meglássam, hogy ez az én szolgálatom az egyházban, és én ezt örömmel teszem. Érik csendesen, erő győzelem, ha nem teszem semmit sem, csak engedem, hogy szeressem az Isten.
Az elmúlt percekben Szakári László zenész tanúságtételét hallották. Thank you. A most következő tanúságtétel az Új Jeruzsálem közösség jóvoltából került sugárzásra. Nagyném Bolla Henny tanúságtételét hallják megtéréséről.
Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Nagyné Bolla Henny vagyok, és Zoli arra kért fel, hogy a megtérésemről hozzam a tanúságot. Én 1974-ben születtem, nem kell számoljatok, 49 éves vagyok jelenleg, és annyit elmondok így előjáróban, hogy nem vallásos családból származom, tehát a szüleim nem járattak így templomba, nem jártunk templomba sosem. Egy véletlen folytán, de mint tudjuk, véletlenek nincsenek az Úr kegyelméből, elkeveredtem 8. évelején egy felvételi katolikus iskolába felvételi előkészítő hittanórára. Életemben először voltam hittanon, másnap életemben először ministráltam azonnal szentmisén. Látom, hogy valamit csinálnak az emberek közé, egy pár szentmise kellett, mire rájöttem, hogy így evangéliumnál valami különleges dolog történik. Tehát ennyire így kerültem a hithez közel, nagymamám nyáron elvitt minket görög katolikus szertartásra, azok nagyon jók, bensőségesek voltak, ennyi volt. Felvételiztem Debrecenbe a Svetics gimnáziumba, felvettek, és egy varázslatos és számomra egészen új világban találtam magam. Nővérek voltak, azt gondoltam, hogy apácák csak a tévéfilmekben vannak, már tényleg nem tudtam, hogy léteznek még ma is. Tehát ennyire így kerültem a gimnáziumba, viszont nagyon-nagyon megragadott Jézusnak a szerelme. Annyira, hogy a szüneteket kiskápolnában töltöttem, mindig az volt a fontos, hogy amint szabadidőm van, szaladtam a kápolnába, és egyszerűen Jézussal voltam, és gyönyörű időszak volt napi szentmisékkel, napi szentáldozással, és hát boldog voltam, nagyon jó volt az Úrral lenni. Azután elkerültem főiskolára, magyar hittanári szakra mentem a gimnázium után, és ott kezdődött el a mélyvíz. Jött a szerelem, jöttek a szaktársaknak a buliai, mert én nem jártam se buliba, se diszkóba, sehová, viszont nagyon szerelmes lettem egy nem épp az értékrendeimben élő srácba. Nagyon jó srác, nagyon jó ember, mai napig is gondolom, a jó Isten áldja őt meg. És mivel tudtam, hogy ennek a kapcsolatnak nincsen jövője, egy érdekes kapcsán, amit most különösebben nem szeretnék részletezni, feleségül mentem egy nálam 10 évvel idősebb emberhez, akihez igazából nem kötött semmi, különösebben erre évekkel később jöttem rá. Az volt az érdekes, hogy még nem vagyok 21 éves és férni lehetek, majd lesz saját kis lakásunk, sütök, főzök, feleség leszek, ez volt, amiben beleszerettem. Nagyon fiatalon hozzámentem, pár hónapra rá természetesen elváltunk. Egy olyan értékrendje volt, ami, hát én most úgy mondom, hogy nem nevezhetem őt értékrendnek, viszont mindent odaadtam neki. És ugye ezzel mindent el is veszítettem. Ő rávett arra, hogy vegyek részt egy manöken fotomodell tanfolyamon, és ebbe belementem, és akkor, amikor, tehát itt is egy picit belekóstoltam abba, hogy mit is jelent ez igazándiból, vannak szégyenteljes foltok így az életemben, amiket Krisztus vére ma már tudom, hogy teljesen tisztává tett, de tettem meg dolgokat. És mivel vége lett, és ez egy hatalmas csalódás volt, közben édesanyám beteg lett, daganatos beteg lett, apáik elkezdtek utána járni, hogy hogyan lehetne őt gyógyítani, agykontrollba belementek, aztán abban én is részt vettem. Én tovább mentem, találtam kineziológus, aki így energiákkal gyógyít, aztán reiki 1-2 beavatásba belementem. Egyetlen egy dolgot mesélek el nektek, hogy tényleg a szellemi világ milyen erősen működik. A széken ült az egyik tag, és 4-en így kis ujjal megemeltük a széket energiából, pillanatok alatt sikerült. Tehát valami tényleg nagyon erősen létezik a gonosz jelenléte. Én tudom, hogy akkor, amikor a szertartás, beavatás szertartása volt, akkor egy iszonyú forró, szinte lyukszerű valamit éreztem a homlokomon, tehát zajlik a szellemvilágban a harc a lelkekért. Ez nagyon fontos, hogy tisztában legyünk ezzel. Azután anya nagyon beteg volt már. Én egyre mélyebbre kerültem, kapcsolat, ilyen nagyon felszínes kapcsolataim voltak, a tisztaság már rég nem volt sehol, azok az értékek, amik fontosak voltak számomra, teljesen eltűntek, és nem voltam más, csak egy otthon teljesen egyedül létező valaki, aki egyre jobban össze van törve, féltem, és annyira magányos voltam. Arra emlékszem, ez egy meghatározó dolog volt az életemben. Minden áldott este úgy aludtam el, hogy a telefonkészüléket magam mellé húztam. Hát, ha keres majd valaki, soha senki nem keresett, mert nem voltak barátaim. Magányos voltam, egyedül voltam és féltem. Anya meghalt közben, és azután még jobban féltem. Mindig attól féltem, hogy az ilyen hideg, csontos ujjaival egyszer csak jön és megérint, és rettegtem. Rettegtem akkor már a haláltól, ráadásul volt nem férjem, kezdett így utána nyúlni, hogy öngyilkos lesz, ha nem megyek vissza, tehát így mindig valahogy mindig elért tudtam, hogy hazugság tudtam, hogy hülyeség, nem kellett vele foglalkozzam, de mégis lelkileg azért egy, akkor voltam 21 éves, 22 éves naív lány, azért úgy megviseltek ezek a dolgok. És ezekben az időkben egy olyan állapotba kerültem, amikor az volt bennem, a katolikus gimnáziumban nekünk minden éven volt 2 egynapos rekollekció, csendes nap, és minden éven volt 3 napos. 3 teljes napot teljes csendességben töltöttünk, imádságban atyák jöttek általában előadni, gyónni lehetett, és egyszerűen az egész csendesség, az egész, amit elveszítettem valahol, nagyon-nagyon-nagyon hiányzott, és ez nagyon erősen ott volt jelen az életemben. Úgyhogy a barátnőmnek mondtam, hogy ha nem történik valami, akkor nem, egyszerűen már nem tudom, hogy mi lesz velem. Nagyon sok megalázó helyzet volt mögöttem. És akkor a barátnőm születésnapi ajándékaként kerültem el Ménfőcsanakra, az akkori Kekakó, mai Szent András Evangelizációs Iskola alapkurzusára, a Fülöp kurzusra, ma ez az új életkurzus. És ott voltak emberek, akik mondták nekem, volt olyan, aki az ezotériából már megtért, és mondta, hogy Henny, amiben vagy, nem jó. És nem értettem, hogy miért nem. Én nekem az volt, amit bevettem, amit elhittem, hogy a papok kapták meg azt a hatalmat, hogy gyógyítsanak imádsággal, stb. Nem csinálják, ezért az Úr átadta másoknak, ezek ugye az ezósok. Én akkor nem láttam a különbséget ezotéria és keresztény vallás hit között. Tényleg nem láttam, tényleg nem értettem, nem tudtam értelmezni. És amikor a kurzusban a bűntémáról volt szó, akkor az igéből felolvasott a tanító egy mondatot, hogy amikor a sátán megkísértette Évát, feltette a kérdést, hogy miért parancsolta nektek Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. És ezután a tanító mondta, hogy a sátánnak már a kérdésében hazugság van. Már a kérdése hazugság. És ez olyan szinten megdöbbentett, és valami akkor belém nyilalt és hasított, én abban a pillanatban tudtam, hogy teljes hazugság az, amiben vagyok, és az összes könyvet elégettem, hazamentem, tudtam, hogy teljesen új életet kell kezdjek, és vissza Krisztushoz. Akkor még az a srác, akiben nagyon szerelmes voltam fősulin, az természetesen bekúszott ekkor az életembe, de mondtam neki, hogy bocsi, megtértem. Erre mondta, hogy annyira bírt, mindig olyan kis szélsőséges voltam, és hogy ez is ilyen kedves, hogy most meg megtérem. És mondtam neki, hogy és kezdeményezni akart, és mondtam, figyelj, ezt most nagyon komolyan gondolom, megtértem Jézus Krisztushoz. És akkor felállt, és elment, és azóta nem láttam. És hiszem, hogy az Úrnak a győzelme volt az Úrnak a munkája, hogy akkor tényleg tudtam nemet mondani, akkor már tudatosan tudtam, hogy kihez tartozom. És így indult. Így indult el az az utam, amikor én attól kezdve foggal körömmel kapaszkodtam Jézusba, jártam az Új Jeruzsálem közösségnek a tűz alkalmaira, és egy alkalommal, amikor odahaza voltam, kinyitottam a Bibliát, és nem olvasom el az egész részt, az Izajás 54-nél nyitotta ki számomra az Úr. Újjong te meddő, aki nem szültél, újjongásban törj ki, és kiálts, aki nem vajuttál. Mert több fia lesz az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak, mondja az Úr. Szélesíts ki sátrat helyét, és hajlékait, kárpityait feszíts ki, ne kíméld. Hosszabbítsd meg köteleidet, és szövekeidet erősítsd meg, mert jobbra és balra ki fogsz terjeszkedni. Utódod nemzeteket örököl, melyek elhagyott városokat népesítenek be. Ne félj, mert nem szégyenülsz meg, és ne pirulj, mert nem kell szégyenkezned. Mert ifjú korod szégyenét elfelejted, és özvegységed gyalázatára nem emlékezel többé, mert a te alkotód a férjed, seregek ura az ő neve, és Izrael szentje a megváltód, az egész föld istenének hívják őt. Mert mint elhagyott és bánkódó lelkű asszonyt hívott meg téged az Úr, mint ifjúkorban eltaszított asszonyt, mondja a te Istened, egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűltelek. És megy tovább az ige, és benne az ígéret, hogy igazság lesz az alapod, távol leszel az elnyomástól, fiaid mind az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége, tele-tele ígéretekkel. És azt elfelejtettem az elején mondani, nekem volt egy olyan utam a gimnáziumban, amikor az albérletbe tartottam haza, hogy azt éreztem, hogy az Úr el akar engem jegyezni, és így feltartottam a kezem, és átéltem azt, hogy gyűrűt húzott az ujjamra. És később esett le, hogy ez a jobb kezem nem jegyesének, hanem feleségének, hitvesének jegyzettel és gyűrűzött akkor Jézus Krisztus meg engem. És ez, hogy seregek ura az ő neve, a te alkotód a férjed, ez itt olyan erővel visszaköszönt akkor. Akkor tudtam, hogy ez az ige miattam van a Bibliában. És ez az ige nekem szól, és akkor teljes mértékben tudtam, hogy Jézus Krisztus hűséges. Én nem voltam hűséges, nem tudatosan kötődtem, ragaszkodtam még hozzá, de ő hűséges, és nem hagyott el. És megmentett, végül is a nagyon-nagyon durva szakadékba nem engedte, hogy bezuhanjak. Voltak csúnya dolgok, voltak szégyenteli dolgok, de hála legyen az Úristenek, hogy megtartott és újra utánam nyúlt. És annyit szeretnék még nektek elmondani, hogy akkor, amikor a tanúságtételemet 20 pár évvel ezelőtt először mondtam el ezt, hogy az Úr hűséges, akkor ezt láttam és tapasztaltam meg. Ma mögötte van már egy 25 év, amikor azt is látom, hogy a názáreti Jézus Krisztus állandóan égő, izzó szerelemmel van felém. És állandóan lobogó, lángoló szerelemmel ment végig a keresztúton, és halt meg értem és helyettem. És hogy az ő hűségével jelen van, és hogy megtart és hordoz. És ma már elmondhatom, hogy az életemnek a középpontja Jézus Krisztus. És hálát adok azért, hogy van családom, van egy drága férjem, aki nap mint nap meghal magának, azért, hogy nekem életem lehessen. És áldalak téged, mennyei atyám, azért, hogy te engem nem hagytál. Áldalak téged, názáreti Jézus Krisztus, hogy te az enyém vagy, és én a tiéd lehetek, egyedül a tiéd. És áldott legyél, drága Szentlélek, aki ma is kiárasztod a te szerelmedet és kegyelmedet, hogy életem legyen. Amen.
Nagyné Bollaheni tanúságtételét hallották, mely az Új Jeruzsálem közösség nagy közösségi napján hangzott el, amit egyekezzel véget ért a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint a technikai munkatárs Karkus István nevében is búcsúzom önöktől. A bemondót Klész Beátát hallották, az összeállítást Tikovics Ernő szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdó Mária vagyok. Mai műsorunkban Bodnár Balázs illusztrátor grafikussal beszélgetek, akivel egy ecséden megrendezésre kerülő különleges díjátadón találkoztunk, amiről majd a későbbiekben a hallgatóság is betekintést fog nyerni. Annyit kell tudni Balázsról, hogy ő a Vaskapu kiadó tagja, a Hollófiak című kötet illusztrátora. Bán Mórral, a Hunyadi című könyvsorozat szerzőjével közösen dolgoznak a Hollófiak című kiadványon. Sajnos most Bán Mór úr nem tudott itt lenni ezen a díjátadón, de Bodnár Balázs képviselte, illetve a személyiségével itt emelte a műsor fénypontját. Tisztelt Balázs, hogyan született meg a Vaskapu kiadó, mik vezérlik működésében?
Először is üdvözlöm, köszönöm, és örülök, hogy itt lehetek. A Vaskapu kiadót 2 évvel ezelőtt hoztuk létre Jánossal, abból a célból, hogy azokat a történelmi regényeket, amiket ő maga ír, illetve tervezett írni, azokat egy kiadó alá tudjuk söpörni, egyben megjelentetni őket, így az olvasók mindig megtalálhassák, amit keresnek. A Vaskapu kiadóban történelmi regényeket tervezünk megjelentetni, főleg a Hunyadi korából, hiszen onnan ismerik Jánost, a Hunyadi könyvsorozatból, és például a Hollófiak is ehhez kapcsolódik, illetve tervezünk még más kiadványokat is, amiknek az lesz az érdekessége, hogy bizonyos karakterek és szereplők több művön keresztül is meg fognak jelenni. Ez már a Hollófiakban is így van, úgyhogy majd a szemfüles olvasó később más szereplőkkel is találkozhatnak a nagy Hunyadi könyvben.
És eddig hány kiadvány jelent meg, illetve a jövőbeni célok, tervekről, ami konkrét, arról lehet-e már tudni valamit?
Egyelőre a Vaskapun berkein belül csak a Hollófiak jelentek meg, ez a kettő, nyilván ez idén változni fog. Az, hogy pontosan mik, illetve milyen ritmusban jelennek meg, az még tervezés alatt van, de a legközelebbi kötet, ami bár nem a Vaskapu színeiben, de ugyanúgy ez a világhoz kapcsolódik, illetve János írja, ez a Fekete sereg lesz, a Kinizsi fiai című történelmi regény, ami hát hamarosan igazából pár hónapon belül már a boltok polcain is lesz.
Gratulálok! És miért pont erre a történelmi korra esett a választás? Valamiért ez közel áll hozzátok? Vagy most egyelőre ez, és akkor később majd mentek tovább.
János már sok interjúban beszélt róla, hogy őt egy 10 éves kutatási időszak előzte meg, mielőtt elkezdett a Hunyadiakról írni. Az, hogy miért, neki miért ez a kedvenc korszak, ezt tőle kéne megkérdezni. Én igazából olvasóként csatlakoztam hozzá. Én nagy rajongója voltam a könyveknek, a köteteknek, és igazából így is indult a kapcsolatunk, hogy én készítettem egy Hunyadi Jánost ábrázoló képet a regények leírásai alapján, és annyira megtetszett Jánosnak, és akkor a lehetőséget látott benne, hogy igazából 2014 óta dolgozunk mi együtt. A Hollófiak lényegében ennek a csúcspontja, egy ilyen közös mesekönyvsorozat.
Te, mint grafikus, mit jelentett a Hollófiak című műben dolgozni? Mi volt a fő irányvonal, amit képviseltél?
Tehát amikor eldöntöttük Jánossal, hogy mesekönyvet fogunk kiadni, akkor több jelenleg népszerű mesekönyvnek a stílusát végignéztem, koraiakat is. Végül arra jutottam, hogy számomra azok voltak a legmeghatározóbb mesekönyvek, amiknek nagyon szép és nagyon részletes volt a grafikai világa. Például a Mesél az erdő, a Teszvesz város. Ezek elég régi kiadványok, de annyira részletesek voltak a rajzok, hogy még a mai napig megmaradtak a fejemben. Még a mostani könyvekben én inkább azt látom, hogy sokkal elnagyoltabbak, inkább a színekkel dolgoznak, mint a formákkal. Viszont én tudtam, hogy mivel ez magánkiadásban jelenik meg, így bőven lesz rá időnk, nem sürget sem a kiadó, sem a kiadás, így annyi munkát tudtunk beletenni, amennyit úgy éreztük, hogy szükséges, és ebből kifolyólag nagyon részletesek, nagyon sok szereplősek, és rengeteg rajz található ezekben a kötetekben.
És egy kicsit személyes jellegű kérdést szeretnék feltenni. Honnan jött az ihlet neked, vagy mikor, hány éves korodban született meg az az elhatározás, hogy te illusztrátorként, illetve grafikusként szeretnél majd dolgozni? Vagy először ez így hobbiként indult?
Nekem elég lineáris a pályám ebből a szempontból, mert nagyon hamar eldöntöttem, hogy grafikával szeretnék foglalkozni. Ilyen iskolába is jártam, illetve...
Hová jártál iskolába?
Én Debrecenben végeztem, a Medgyessy Ferenc gimnáziumban, ott képzőművészeti szakon, és ott volt lehetőség maradni még 2 évet, hogy a szakmát megszerezzük mestertanároktól, és igazából onnantól kezdve ez már Hát ez már 17 éve tart folyamatosan.
Gratulálok.
Hát köszönöm szépen.
Állásban ezzel foglalkozol, vagy vannak egyéb jellegű tevékenységeid is?
Nem, én abszolút főállásban grafikus vagyok. Foglalkozom játékfejlesztéssel, könyvillusztrálással, társas játékokkal, szemtökbes játékokkal, ezen a vonalon mozgok.
Hát akkor azért sokrétű vagy. A műveidben, amikor egy könyvön dolgoztok, honnan merítesz ihletet az egyes karakterekhez, vagy hogyan készülsz föl?
Igyekszem már meglévő alkotásokat nézni, ezek lehetnek akár régi mesék, szobrok, festmények, tehát azokból a képekből táplálkozni, amik az emberek fejében is léteznek. Nem szeretném újra feltalálni ezeket a karaktereket, inkább ismerőssé szeretném tenni őket.
Hogyan dolgozik egy illusztrátor?
Igazából szerintem pontosan úgy, ahogy az emberek elképzelik, kézzel, papíron. Ma már ugye a papír az maga a számítógépnek a felülete, tehát ez egy digitális munka, ami zajlik. Annyiban más, mint a hagyományos festészet, hogy gyorsabb, illetve a színeket nem kell külön kikeverni, mert ott vannak a programban, de teljesen ugyanúgy, tehát rajzolunk egész nap, megfestünk.
Azt tudom, hogy nem lehet így átlagot vonni, de egy-egy karakter mennyi idő alatt születik meg a fejedben, és még ez teljesen kész papírformában fog elkészülni. Ez hónapok, hetek munkássága, vagy akár napok alatt is?
Nem, ez inkább napok. Mondhatom azt, hogy már rutinos vagyok ebben, hiszen elég régóta foglalkozom vele, úgyhogy annyira hosszas tervezés igazából nem előzi meg. Jóformán, amit megálmodunk, az azonnal papírra is kerül, nagyon-nagyon kevés minimális változtatással, illetve ugye fontos ezekben a mesekönyvekben, hogy a szereplők ugyanúgy nézzenek ki a köteteken át. Tehát ez nem egy felnövés történet abból a szempontból, hogy nem úgy indul, hogy gyerek Mátyás, és a végére tini lesz, vagy akár felnőtt. Mindegyik kötetben ugyanúgy a gyerekekről szól, ugye a fiatal Hunyadi Mátyásról és Lászlóról. Így ugye inkább az a nehézség, hogy ezt kell tartani, hogy ugyanolyan legyen az arcuk, hasonló ruházatokban legyenek. Amiket én szeretek megtartani, hogy a színvilága azok egységes legyenek. Tehát Mátyáson például sok a barna, a zöld, Lászlón sok a fehér és a kék, Hunyadi Jánoson sok a fekete. Tehát ezeket a színvilágokat igyekszem megtartani.
És gondolom, mielőtt elkezdtek egy művön dolgozni, akkor egy kicsit a történelemben utána jártok, ilyen korhű dolgokat próbáltok előkeresni, és az alapján célozzátok meg az irányba.
Igen, abszolút, illetve ebben nagy segítségünk a hagyományőrzők, akik lényegében ezt a munkát helyettünk elvégzik, hiszen ők nagyon alapos kutatást végeznek. Rengeteg kép, rengeteg videó megtalálható róluk a neten, és nagy segítséget jelentenek.
Akkor ez a kiindulási alap.
Igen, mondhatjuk, hogy ez.
Együtt dolgozol Bán Mór íróval, aki a Hunyadi sorozat művével újra megismertette a mai modern kor olvasóival a történelmi regényt. Te, mint illusztrátor, rajtad keresztül ismerhetjük meg a Hunyadi Jánost és a Kis Mátyást. Van-e eltérés a könyvbéli és az ifjúsági regény karakterek között a te megítélésed szerint?
Nem, nincsen. Mondom is, erre figyeltünk is, hogy ugyanazok a szereplők szerepelnek lényegében ezekben a könyvekben, tehát hogy ez ugyanaz az univerzum. Az egyik csak annyiban más, hogy időben eltérő. Tehát ugye a Hunyadi regényciklus az magának a Jánosnak az egész életét végigveszi, tehát ugye ugyanúgy szerepelnek benne Mátyás és László is, főleg ugye a mostani kötetekben. Ugyanezek a karaktereket találjuk meg a mesekönyvben is. Annyiban más, hogy nem is az ábrázolásban, ugye az írói módban. Tehát a Hunyadi, a Nagy Hunyadi könyvsorozat, az ugye abszolút felnőtteknek készül, de János nagyon-nagyon képszerű. Ír, tehát könnyű elképzelni a jeleneteit, és ez a Hollófiakban is megfigyelhető.
Tehát ugye gyermekek számára is könnyen olvasható legyen, gondolom az a fő cél.
Igen, abszolút, illetve amikor elkészült a könyv tördelése, szerkesztése, akkor nézegettük, hogy mekkora legyen a betűméret, és valóban az volt a kiinduló ötlet, hogy a gyermekeknek legyen minél nagyobb, de végül arra jutottunk, és arra jöttünk rá, hogy nagyon sokszor ezt a szülők, nagyszülők olvassák fel, és nekik talán még nagyobb segítség az, hogy könnyen olvasható a könyv.
Ez így van. És bizonyára olvastad a Hunyadi köteteket. Mit jelentett neked ez a történet, ezek a történetek?
Én még a legelején, vagy már a legelején becsatlakoztam, és amikor elkezdtem olvasni a Hunyadit, én egy jó barátom ajánlására tettem. Azelőtt nekem a magyarság tudatom lényegében kimerült annyiban, hogy magyar ember vagyok, magyarul beszélek, de ezek a könyvek abszolút visszahozzák azt a fajta érzést, hogy büszkének lehetünk arra, hogy mi magyarok vagyunk, hogy a mi őseink ilyeneket hajtottak végre és tettek. És ugye ez hozott minket össze Jánossal is, hogy én ezt írtam meg neki az első levelemben, hogy hát ilyen hatással rám könyv még soha nem is volt igazából. Tehát jók a fantasy regényeket, azokat is nagyon szeretem. Az azokban szereplő, mondhatni férfi modelleket, hogy viselkednek, de az, hogy a Hunyadi ezt össze is köti azzal, ahol mi élünk és akik vagyunk, szerintem ez hát ahogy mondtam, és más könyvre milyen hatással nem volt.
És ez volt így a kapcsolatfelvételetek, tehát hogy először írtál egy levelet, hogy elmondtad az élményeidet, és ebből majd egyszer csak munkakapcsolat alakult ki?
Igen, tehát megírtam ezt a úgymond rajongói levelet, és ebbe szerepelt az a korábban említett rajz is Hunyadi Jánosról, és onnan indult minden.
Mai beszélgetésünkkor egy diátadón vettünk részt, aminek alapgondolata a hagyomány és a hit az értékek közvetítése mellett a remény volt. Milyen érzés volt átadni a kötetet, és kiknek adtad át a kötetet, ha erről beszélnél a kedves hallgatóknak?
A téli esték programsorozat keretében, melyre engem Csontos Péter barátom hívott meg, volt egy verseny, amely arról szólt, hogy a fiataloknak szeretnék visszahozni a hitét, a reményt, illetve magának az egyháznak a tanításait jobban átadni nekik. Ehhez misére kellett járni, és így lehetett pontokat gyűjteni. Nyilván nem csak ezért jár az ember misére, nem csak a pontokért, de ez egy jó kezdeményezés volt arra, hogy újra a figyelmükbe hozzák. Itt lehetett az első, második, illetve harmadik helyezetnek Hollófia köteteket nyerniük.
És milyen érzés volt átadni a díjazottaknak a kötetet?
Bevallom, én még sose adta át ilyen díjat, úgyhogy számomra felemelő érzés volt.
De én is itt voltam ezen a rendezvényen, és úgy láttam, hogy a gyerkőcök szemében nagy öröm és meghatódottság és boldogság csillogott a szemük sarkában.
Remélem valóban így volt. Illetve azt is, hogy ezeket a könyveket nem csak díszként fogják fel, nem csak ajándékkönyvekként, amik mennek a polcra, hanem valóban el fogják olvasni. Akárcsak a képeket megnézegetni, amin nagyon sokat dolgoztam, de hiszek abban, hogy ezekben a könyvekben nem csak történetek vannak, hanem valódi tanítások is. János eleve úgy írta meg ezeket, hogy szeretett volna ezekkel üzenetet átadni. Az első könyv a bátorságról szól, arról, hogy tiszteljük a szüleinket, illetve az időseket. Míg a második könyv a megbocsátásról szól. Ezek olyan fontos értékek, amik a mai korban is szerepet játszhatnak az emberek életében, úgyhogy tényleg szívből ajánlom, hogy olvassák is el.
Hát köszönjük szépen, reméljük, hogy minél többen el fogják olvasni. Bízunk benne. A következő kérdésem szintén a fiatalokhoz kapcsolódik. Fiatal korod ellenére mit üzensz te az ifjúságnak, a fiataloknak?
Nehéz erre így válaszolni, hiszen az életben annyira sok bölcs tanácsot kapnak és iránymutatást. Amire én talán felhívnám a figyelmüket, hogy amikor az életet élik és elgondolkodnak magukon, illetve a jövőjükön, és azon, hogy hova szeretnének eljutni, akkor ne arra törekedjenek kimondottan, hogy boldogok legyenek, vagy gazdagok legyenek, hanem arra, hogy elégedettek legyenek. És az elégedettségben benne van az a szó, hogy elég. Határozzák meg, hogy mi az, ami számukra jelenti ezt a fajta elégedettséget, hogy mi az, ami elég az életben, és nem kell utána még tovább menni, elégedetlenkedni, hanem meg tudják azt becsülni, tudnak neki örülni. Tehát van egy olyan hely, vagy egy idő, vagy egy állapot, ahol meg tudnak érkezni, és azt meg tudják élni.
Hát köszönjük szépen ezt a tanácsot, reméljük, hogy minél többen meg fogják fogadni. És záró kérdésként még a jövőbeni célokról, tervekről szeretnélek kérdezni, mind a munkában, illetve milyen kihívásokat szánsz saját magad részére.
Már készül a Hollófiaknak a harmadik kötete, ami ugye egy dunai kaland lesz, tehát ebben sok lesz a víz, sok lesz a kékség, nagyon izgalmas, szerintem kimondottan jó sztori lesz, úgyhogy azon már most nagy kedvel dolgozok. Emellett ugyanúgy, ahogy korábban is említettem, jelennek meg társasjátékaink.
A társasjátékokban mi a fő irányvonalad?
Én ott a teljes részében részt veszek, tehát egy társasjátéknak az elkészítése az több fázisból áll, tehát van egy tervező, vannak tesztelők, vannak fejlesztők, illetve ugye van a legvégén a kiadás, és ebből én mindben, tehát van olyan játék, amit mi találtunk ki, van olyan, amiben csak a teszteket végeztük, van amiben ötletekkel is szolgáltunk, illetve a nagy összekötő kapocs ugye maga a grafika. Tehát, hogy rengeteg sok társashoz festettem már kártyákat, dobozokat, szabálykönyveket összerakni, tehát a kreatív részét.
Kedves Balázs, köszönöm szépen a riportot. Remélem, hogy sok fiatalt inspiráltál itt a kedves gondolataiddal. További sok sikert kívánok munkádhoz.
Köszönöm szépen, örülök, hogy beszélhettünk.
Kedves hallgatóink, Bodnár Balázs illusztrátorral Hajdú Mária beszélgetett, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
What you are, there's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away, and then a hero comes along with the strength to carry. And you cast your fears aside, and you know you can't survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero.